Köszönöm szépen a szót. Szalai László vagyok, a Nyugat-Magyarország Egyetem Gazdasági Informatika Intézetéből jöttem, és hát mint első adóról, még első adó nem voltam soha, úgyhogy nem tudom milyen dolog ez, de megpróbálok azért odafigyelni a dologra. Annyit hozzá fűzésképpen, hogy Edlinger Dáviddal együtt készítettük az előadást. Ő most nem tud itt lenni, ő egy hallgatóm egyébként, egy diplomázó hallgatóm volt, azóta már dolgozik. Elfoglalt, elvileg ő is itt lett volna, így én fogom az ő nevében is előadni az előadás magát. Miről is lesz szó? Hát, hogy a nevében is benne van valamilyen diszk nélküli klaszter megoldás, vagy grid megoldás összeépítéséről fogok beszélni, amit mi gyakorlatban is megcsináltunk és működőképes. Egy picit beszélnék arról, hogy kik is vagyunk mi. Itt a Nyugat-Magyarország Egyetemen indult egy gazdaságinformatikus képzés, körülbelül 10 éve, most volt a 10 éves évfordulónk, és gyakorlatilag gazdaságinformatikusokat képzünk, jelenleg 120 aktív hallgatónk van körülbelül, 10 éves a múltunk, és BSC-MSC szintű képzést csinálunk. Műegyetemi segítség bevonásával indult ez a képzés, és még most is igénybe vesszük ezt a segítséget. De most már azért saját oktatói gárda is van, kiépült, és gyakorlatilag most már nagy részben saját oktatói gárdával oktatunk. Annyit kell tudni, hogy az egyetemen belül saját hálózatunk van, saját gondozásban, saját szerver szobánk is. Gyakorlatilag 200 darab felhasználónk van aktívan, és körülbelül egy 380 inaktív. 60 darab asztali gép és 20 darab laptopot menedzsel az intézet maga. Körülbelül 28 darab szerver van, ebből már 16 darab virtuális. Logikai hálózat 13, és lényegében Linuxra esküszünk mi, szóval próbálunk minél több mindent open source megoldásokkal megoldani. De van Windows szervereink is, illetve a desktop gépénk Windowsak, illetve van Solaris is virtualizációra, de az nagyon ritka Open Solaris. Illetve képítő teljes infrastruktúra, saját levelező szervereink voltak, webes szervereink, illetve VPN, Wi-Fi, stb. Xen-t használunk általában virtualizációra, illetve most már XCP-t többnyire, de volt nálunk VMware termékek közül szinte minden, GSX, ESX, stb. Illetve volt egy Hyper-V test clusterünk, illetve most kezd elterjedni a KVM, van egy KVM test clusterünk is, de itt még produktív üzemben ez nem működik. Illetve van egy saját privát felhőnk, ami XCP alapú, és alkalmazunk benne failover, load balancing és NAPSOT megoldásokat, szóval gyakorlatilag virtualizáció irányában elmentünk, úgymond már 4-5 éve. Röviden Wikipédiás klaszter megfelelő. Ugye számítógépek hálózatban lazán összekapcsolt csoportja gyakorlatilag. Többnyire ugyanolyan hardveres számítógépekről beszélünk klaszter témakörben, szóval hardverük nagyjából hasonló, de ez sem mindig igaz. Ugye lehet magas rendelkezés állások, azt jelenti, HPC-en számítási fűrt jellegű klaszter, ami kifejezetten számítási feladatokat végez el. Mi ez utóbbit készítettük el. Hogy is nézett ez ki? Hát korábban még valami ilyen jellegű dolgokat láttunk mi klaszter szinte, hogy sok desktop gép itt kábelek tömegével össze van fűzve. Ma már ugye az inkább azt, ilyen szuperszámítógépes korszakban inkább az a jellemző, hogy valamilyen jellegű blade megoldással gyakorlatilag össze vannak tolva a számítógépek egy szekrénybe is, és így alakítják ki a klasztereket. Mi még innen indultunk, volt is ilyen klaszterünk valamikor. No, de mi van azokkal a gépekkel, mondjuk egy intézet, egy oktatási intézménynél, vagy akár egy olyan jellegű intézménynél, ahol sok asztali számítógép van, amik például laborban vannak. Vagy mi van azokkal a kihasználatlan előforrásokkal, amit mondjuk olyan emberek használnak, amik kevésbé terhelik a számítógépüket. Például titkárnők vagy adminisztrátorok, stb. Ugye ezek a gépek is vannak, léteznek, nem használjuk ki őket megfelelő előforrás szinten. Ezért mi számoltunk egy gépidőt, ami laborjainkban, illetve hát a gépeinken lévő kihasználtságról, és azt tapasztaltuk, hogy bizony a laborgépeink kihasználtsága az körülbelül 25% a csúcsidőben, az asztali gépeink kihasználtsága az még ennél is kevesebb, ugye mindenki laptopon dolgozik, gyakorlatilag kevés asztali gépünk van, de azért vannak még, és az adminisztrációs gépek, ahol titkárnő, stb. Dolgozik, az csúcsidőben sem több 40%-nál. Itt ugye processzor kihasználtságról beszélünk. Szóval ez, és nem is beszélve látszik az itt ugye, hogy az esti időszakban gyakran 0% a kihasználtsága minden jellegű gépnek. Ezzel valamit kezdenünk kell. 17%-os átlag jött ki. A processzor kihasználtság, ja nem, ez volt, hogy visszamegyek, ez volt a gépidő kihasználtság, és a processzor kihasználtság még rosszabb a helyzet, hogy gyakorlatilag 12%-os kihasználást számoltunk ki. Lényegében a laborgépek 13%-a van csak kihasználva a processzor szinten nekünk a csúcsidőben is, ami azért elég kevés. És összeszámoltuk a gépeket, jelenleg ugye 3 darab laborunk van az intézetben, itt van körülbelül 40 darab számítógép, amik már ugye azért kétmagosak, és van bennük azért 2 GB, meg 250 GB HDD, és van 4 darab adminisztrációs plusz oktatógép. Összeadva mindent, gyakorlatilag 86 darab CPU magunk van, és ennek az összkihasználtsága 12%-ra jött ki. Ekkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mivel nálunk ugye kutatási feladatok is folynak, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni. Hát számoljuk, vagy vonjuk be az erőforrásokat egy klaszterbe. Miért ne? Ha van rá lehetőségünk, ott vannak a gépek, megtehetjük. Minél kevesebb változtatással kell ezeket megtenni, szóval ne kelljen az összes gépet újra telepíteni emiatt. Lehessen őket elindítani automatikusan, ne kelljen begyalogolni este és egyesével elindítgatni őket, hogyha használni akarjuk. És a gépek tömegével számítassunk processzor igényes feladatokat, vagy akár IO igényes feladatokat is. Ez volt az ötlet. Előzményként azt felteszem, hogy korábban egy kb. 6 évvel ezelőtt mi csináltunk egy 22 AMD gépből álló klasztert, ami gyakorlatilag hasonló elven működött, ott mondjuk fizikai gépek voltak kifejezetten klaszternak definiálva. Ott egy Debian megoldás, klaszter megoldás futott, ahol még a 2.4-es kernel volt rajta, úgyhogy voltak problémák, például az AOE-vel, aki ismeri, azt tudja, hogy az 2.4-es kernelre nem volt még lefordítva a modul. Emiatt 2.6-osra kellett áthackelnünk, ami nem volt egyszerű, mert nincsen a DCC-nek 2.6-os portja. De például a diszkeket is felhasználtuk, egy LVM-be szervezett RAID 6-os AOTM-vel, és lényegében, meg volt egy közös tárgy NFS alapon, és lényegében a MATAR számára csináltunk számolásigényes feladatokat, ahol bas scriptek futottak, esetleg Perl scriptek, és egy Windows-os gép a végén egy NFS-ből, ami szintén be volt vonva az NFS-es világba, kiértéket egy speciális programmal az eredményeket. Ez volt maga a klaszter előzmény szinten. No de, ugye az egy elkülönített helyen volt a gépek, itt viszont ugye arról lenne szó, hogy nekünk vannak laborjaink, például 3 darab, illetve van egy szerver környezetünk a saját kis hálózatunkon belül, amit klaszterbe kéne bevonni. Az volt az ötlet, hogy egy XCP hoston csináljunk egy Debian klaszter vezérlőt, gyakorlatilag, ami majd vezérli a klasztert magát, itt fölül látható, egy kis pici virtuális gép lett ez, nagyon pici erőforrás igényel, meg nagyon pici CPU igényel, és gyakorlatilag switcheken keresztül, meg routereken keresztül definiáltunk neki egy saját klaszter VLAN-t, amit itt a laborokat ugye HP terminológiával, ilyen untagged kapcsolatokon keresztül bekötöttünk a switchekbe, majd utána egy nagyobb switchen keresztül, ugye egy klaszter VLAN-on keresztül gyakorlatilag a vezérlőig eljutott a logikai hálózata az egyes node gépeknek. És az oktatói gépeknél ugyanez volt, hogy azokat is vonjuk be a klaszter hálózatba. Maga a topológia roppant egyszerű egyébként. Kerestük nagyon sokat a szoftvert, sajnos amit mi használtunk és volt tapasztalunk, a DCC klaszter szoftver az már kb. 6 éve nincs frissítve, úgyhogy ezt nem tudtuk használni, meg nem is volt jó, próbálkoztunk vele. Emiatt úgy gondoltuk, hogy magunk összerakunk egy klaszter megoldást a DCC alapján. Ugye az open source programokra épült, ezért úgy gondoltuk, hogy mi is ezt tudjuk rakni azt. Nagyjából így néz ki És ez a lényeg, hogy lényegében az XCP virtuális gép vezérlő része az ezekből a programokból áll. Mint látható, itt gyakorlatilag a lényeg ugye a Tor Queue Manager, ami egy ilyen Queue Manager cluster vezérlő szolgáltást ad, illetve az egyes alapszolgáltatások, Linuxos alapszolgáltatások, meg saját skriptek a vezérlőn, és ez van kapcsolatban egy úgynevezett Node-géppel, ami az eredeti laborgépek tömege. Van rajtunk, nekünk az oktatásban Windows 7-et használunk, mindegyiken Windows 7 van, csak az bootol be, viszont van rajta egy, mit tudom, 50 gigás partíció, ami üres a Windows 7-ek után, és ezt kihasználjuk arra, hogy egy klaszter lokális, temporális dolgaként, tárolójaként használjuk ezt a területet. És a lényeg az, hogy a laborgépeken fog futni a Node-gép, méghozzá diskless megoldás, azaz nincsen diszkes megfelelője, hanem a memóriába fog futni gyakorlatilag. Ehhez ugye az kellett, hogy a BIOS-ban PX-e bootolás legyen, képes tudjon a BIOS bebootolni PX-erről, illetve egy úgynevezett Debian Live Netboot csomaggal összerakjunk egy olyan image-et, ami képes kezelni a laborgépünket Linux alatt gyakorlatilag. És itt látjuk azt, hogy itt ugye a Tor Queue-nak szinte egy Tor Queue kliens van rajta, alap szolgáltatások, ami a működésért felelősek, és a saját scriptjeink, ami viszont a hibákat hivatott kijavítani, amik a cluster indításokon, futtatásokon előjönnek a működés során. Ezek hosszú próbálkozás eredményei voltak. Így néz ki, és ebből van ugye sok ilyen laborgépből. Hogy indítjuk el? Ugye automatizálton legyen, az azt jelenti, hogy én el tudjam indítani, vagy akár egy script el tudja indítani az egyes nódgépeket automatikusan. Ne kelljen a fizikai gépekhez oda menni, nagyon fontos, és egyesével felkapcsolgatni őket mondjuk egy esti időszakban. Ne zavarjon be a labor tanórákba, szóval magyarul ne a cluster induljon el akkor, amikor a tanóra folyik. Mert akkor, ha cluster node indul el, az nem biztos, hogy jó, nem tudnak a Windows-etek elindulni például. És attól függ, hogy mennyi terhelés van, több gép is felkapcsolódjon automatikusan. Na most itt ugye időzítésről van szó, van egy tanóra rend. Korábban ezt Group 2-be próbáltuk megoldani, mint tudjuk, a Group 2-t már lehet programozni, méghozzá ebben a Lua nevű szépségben. Na most ez működött is, csak annyi volt a probléma vele, hogy a date függvényt nem tudta lefuttatni a mi bioszainkon, és hibás értéket adott vissza. Nem adta vissza a dátumot meg az időt, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy most éppen este van. Emiatt ezt elvetettük. Utána jött a PX-bootos megoldás, méghozzá azzal, hogy a DHCP meg a TFTPT-t időzítjük, és gyakorlatilag, ha a PX-boot sikerül, akkor onnan fog elindulni a klaszter, és a PX-boot akkor fog sikerülni, hogyha a TFTP démon például működik. Ugye azt már lehet időzíteni. Ez bevált, kiválóan működik. Hogy is működik a dolog? Bal oldalon van a kontroller, szóval gyakorlatilag a klaszter vezérlő alkalmazás, jobb oldalon pedig egy darab nód kiragadva a sokból. Hát gyakorlatilag adunk a kontrollerről egy Magic paketet, ugye VKonlan funkciótással a gépnek, miközben az le van kapcsolva, szóval áll a gép. Nagyon egyszerűen listába össze van szedve, vagy több listába a gépek, akiket be kell kapcsolni, és egy VKonlan gyakorlatilag bekapcsoljuk az összes gépet, akár 50-et is. Majd ugye egy pixi boot folyamat elindul, ha be van kapcsolva ugye a TFTP démon, akkor be tud bootolni a kontrollerről, ugye onnan veszi az adatot, letölti ugye a kernelt, initrd-t, stb. Magát az image file-t, majd ez kikompresszálja, elindul maga a nódon a Linux, lefuttatja a végén az általunk változtatott RC-lokát, amiben gyakorlatilag többek között az is benne, hogy becsatolja a központi NFS tárhelyet, illetve miután ez megtörtént, a szolgáltatások a nódon regisztrálnak a cluster vezérlőhöz. Szóval gyakorlatilag ez az indítási folyamatnak a lényege. Nézzük meg, hogy is néz ki egy ilyen nód, úgymond. Ugye, mint látjuk, ez maga a nód, Linux beindulás után. Mint látjuk, egy AUFS van, meg TempFS, be se karikáztam, szóval gyakorlatilag memóriából futó fájrendszerről van szó. Ami érdekes, hogy ugye itt megvan adva az NFS szervernek a neve, és itt van egy per def per SD6 az alján, ami viszont a lokális tárhelynek a becsatolása, mi még használjuk azt az 50 gigás területet is, amit mondtam az elején, ha esetleg egy gyors IO művelet kell, a Windows-os gépekről becsatol egy Linux-os partészet, és ez felmontolja a nódhoz gyakorlatilag használható állapotban. Igen, na most ez megtörténik az összes gépnél, az indítási folyamat az kb. 3 perc minden gépnél, már Node gépnél. A vezérlőn azt fogjuk látni, most éppen itt 30 darab gép van bevonva, hogy hol indultak el a gépek, és éppen milyen állapotban vannak. Szóval gyakorlatilag a vezérlőn látszik az, hogy hány Node fut, stb. Mennyi szabad, 3 szabad most éppen, és hogy milyen állapotban van maga a klaszterünk. Itt alul föltettem egy Muninos ábrát, ilyen is van, hogy látjuk azt, hogy a klasztergépek terhelése hogy alakult a dolog, vagy az idők folyamán, és ha valaki ügyesen észrevesz, akkor látja, hogy ez nem is Munin, hanem egy ganglia kép, de gyakorlatilag ugyanarról van szó, hogy csak olyan beugratás akart lenni, csak éppen most nem volt újabb képernyőképem, úgyhogy a régi gangliás képernyőképet tettem be. Régen még ganglia alatt futott a dolog. Hogy is működik a klaszter? Ugye középen van a klaszter vezérlő, gyakorlatilag is körbe vannak a nódok, amik elindultak. Gyakorlatilag ugye a TorqueU Managerben van két darab szolgáltatás, vagy démon, az egyik a server démon, a másik a scheduler, és lényegében mi a szerverre lépünk be, szóval a Linux, vagy a klaszter vezérlőre, és onnan adjuk ki a parancsokat, például a job futtatási parancsokat, ugye joboknak nevezzük a klaszteren futó egyes folyamatokat, és gyakorlatilag, hogyha az lefut, ezek dedikálva lesznek nódokra, egyes folyamatok, ha az lefutott, akkor kikerül a TorqueU Managerből, újabb jobok futtatására ad lehetőséget. Ez a sematikus ábrája a működésnek. Nagyon érdekes volt a diszkió, ugye mi használunk nódonként egy közös NFS tárhelyet, a klaszter működése így volt legoptimálisabb. Ugye ide kerülnek a skriptek, a futató skriptek, illetve hát a nyersanyagok is, ha nincs nagy diszkió igényük. Ha viszont nagy diszkió igényük van, mert azért, hogyha egyszerre 45 darab klaszternód megtereli a hálózatot egy NFS-ről, az nem biztos, hogy jót fog tenni neki. Emiatt olyan feladatoknál, ahol nagy a diszkió igény, a lokális terhet alkalmazzuk, ahova akár előzetesen átmásoltuk az anyagot, akár több gigabájtos anyagokat is, és gyakorlatilag oda egyszer kell ezeket átmozgatni, és onnantól kezdve a minden egyes nódgépen, ahol az 50 GB-tól fogja használni ezeket a klaszter. Ugye ezeket meg kell nézni mindig, hogy egy klaszter működésénél milyen dolgok jönnek elő. Hogy is néz ki egy job? Hát kérem szépen, minden klaszter használni szerető user, vagy szeretni használó user, kap egy user nevet, ahol a normál userként be fog tudni lépni, ez egy Linuxos belépés, vagy valami SSH kliense természetesen, ahol tud parancsokat kiadni. Például kiadja az, hogy qsub, és lefuttat egy bash scriptet például. Ez egy job. Vagy például be is paraméterezheti azt, hogy csak azon fusson, ami két processzoros, stb. Vagy például interaktívan egy felületen ezeket létre tudja hozni. Nagyon fontos, hogy a feladat megoldás, mit akarunk kiszámolni a klaszterre, az tervezendő. Mert egyes nódok között nem biztos, hogy van kommunikáció. Elnézést, vissza. Nem nagyon vannak függőségek, bár lehet elvileg létrehozni őket. Előkészítés szükséges hozzá, hogyha nagy adattömeg a lokális diszk előtte lemásoljuk. És tipikusan olyan feladatokat tudunk megoldani, amik darabolható jellegűek. Szóval nem függenek az egyes jobok egymástól. Szóval lineárisan elindulunk a munkán, és felosztjuk a feladatot kisebb feladatokra. Ez működött is. Itt azért egy-két finomságot mutatok. Ugye Debiannak a Live Image Creation dolga, gyakorlatilag a nódokon milyen programok fognak futni, illetve milyen NFS szerver, stb. Itt tudjuk megadni azt, hogy milyen programok legyek a nódokon, akár egy Perl-t vagy egy Python-t is be tudunk oda fordítani, és akkor Perl-t tudunk egy klasztert üzemeltetni gyakorlatilag. Roppant egyszerű a dolog, és ezzel a parancssal elkészül maga a SquashFS, ami aztán majd a TTP boot letölt. Még egy finomság, hogy a klaszter általában más IP címeket fog kapni, mert azok általában statikusak, hogy a DHCP-ben meg lehet adni azt, hogy például a pixi attribútumú dolgok máshonnan vegyék az IP címüket, vagy például ugye MAC-adresszhez különböző statikus IP címek legyenek rendelve. Itt az érdekesség, hogy a Pixi után ugyan bebútol a Linux is a nódon, azt is le kell kezelni a DHCPD-vel. Ez egy érdekes kérdés. Ha valakit érdekel, el tudom majd neki mondani, hogy hogy volt ez. Vagy például fut ugye a DNS Mask nevű program, ami azt csinálja, hogy a clusternek saját DNS-t ad. Nem a fő DNS használat, nem is érdekel minket a fő DNS szerverünk, hanem egy saját DNS, ami gyakorlatilag a controller host fájából oldja fel a neveket. Roppant jó szolgáltatás, pici, flexibilis, nagyon ügyes kis program. Aztán például a No Startup Config. Ugye ez van benne az RCL OKD-ben, miután a cluster node elindult. Hát itt mindenféle trükköket be lehet állítani, hol legyen a name server, mik induljanak el, hogy egy NTP időszinkronizálás démon elinduljon. Aztán a Munin becsatlakozzon, legyen monitorozás. Aztán a Tortue Manager-t konfigurálni kell minden nódról. IP címeket fogadjak el sok esetben, ez nem egy kellemes dolog. Aztán, stb. Itt újraindítja hálózat, ennek is volt értelme, stb. Ezeket mi találtuk ki, ezekkel működik normálisan egy nód indulás. Hogy csináljuk mi a gyakorlatban? Úgy csináljuk mi a gyakorlatban, hogy a laborok holt idejében a script elindítja a TFTPD progit, vagy akár kívánságra. Innentől kezdve a gépek indulásokkal a Pixi bootol be, szóval Linux bootol be, nem a Windows 7-ek. Majd felébresztjük VKON-LAN a megfelelő gépeket, amennyi kell, és kiadjuk gyakorlatilag a userek által a jobokat. C3 cluster suite hiánya miatt ott is hackelni kellett, hogy az SSH-k normálisan működjenek, de ezt is megcsináltuk. Majd kérem szépen, ha szükség van, XCP-nódot is be tudunk csatolni, nem fizikai gépet, hanem virtuális gépet is ugyanezzel az elvvel, ha van virtuális szerverünk. Mindjárt utolsó előtti diám. Nagyon érdekes, hogy ugye itt számoló klaszterről volt szó, szóval valamilyen jellegű számolást végzünk a háttérben, de jó a fantáziánk. Két lehetőségre is jó a fantáziánk. Futhatnak úgy is virtuális gépek, hogy mondjuk fut mellette a Windows 7, és egy virtuális menedzserben indítok én egy Node gépet, egy scripttel, akár a titkárnő nem is tud róla, közben a háttérben számol a gépe. Akár. De a másik megoldás az, hogy akár lehet egy reverse proxy mögötti webkiszolgáló Node is, belső hálózaton, és ha éppen fut az a Node, akkor lehet egy webkiszolgálást load balanszolni gyakorlatilag. Teljesen működőképes lesz a dolog, kipróbáltuk. Annyi van, hogy itt az utóbbi esetben, hogy ezre biztonsági aggályok előjönnek, hogy egy node, gyakorlatilag egy webnode fut egy háttérgépen, amilyet egy titkárnő vagy akármilyen jellegű ember kell használni, hogy a hozzáférhet a virtuális géphez, ennek utána kell azért gondolni. Összefoglalás szinten, ugye az asztali gépes környezetek is használhatók intenzív számolási feladatok elvégzésére, méghozzá úgy, hogy Linuxot vonunk be, és nem kell külön változtatnunk, csak ismernünk kell azt, hogy egy ilyen diszless clustert hogy építsünk fel, és mire akarjuk esetleg használni. Köszönöm a figyelmet!